Kabala és a lélektan kurzus 5. előadásán. A mai alkalomnak, a mai előadásnak a témája az Isten szeretet. De mielőtt erre rátérnénk, egy kicsit ismételjük át szokásunkhoz híven az előző órának az anyagát. Ja, arról beszéltünk az előző órán, hogy gyakorlatilag a zsidóság szerint, a kabala szerint mi az emberi lét, az emberi földi élet célja, mi az a cél, amit ki kell, hogy tűzünk magunk elé, amit mindenképp el kell, hogy érjünk. És ennek kapcsán nagyon sok idézetet említettünk arról, hogy az ember azért született, hogy dolgozzon, említettük a profétának az idézetét, illetve hogy az embernek mindenképpen Istenhez való közelséget kell fejlesztenie. És elég sok idézetet felhoztunk, és aztán arra tértünk rá, hogy a Talmud szerint 5 szint van az Isten szolgálat szintjeiben, vagy az emberek között, és ezt az 5 szintet ezt föl is soroltuk. Ez az 5 szint, ez a alulról fölfelé haladva, a rása, magyarul rossz vagy gonosz, tehát a rása, akinek rossz, a rása, akinek jó, a közepes, és aztán a cádik, akinek rossz, és a cádik, akinek jó. Ugye a cádik az igaz. Igaz, akinek rossz, és igaz, akinek jó. Idéztük, hogy a Talmud azt mondja, hogy mit jelent ez, hogy a cádik, akinek jó, cádik, akinek rossz, és azt mondtuk, hogy az egyszerű értelmezése ennek az, hogy ez az egyik értelmezés, hogy a cádik, akinek jó, az azt jelenti, hogy az a cádik, akinek jól megy a sora. A cádik, akinek rossz, az a cádik, akinek rosszul megy a sora. És ugyanígy a rása, akinek jól megy a sora, és a rása, akinek rosszul megy a sora. És Talmud azt mondja, hogy mitől függ, hogy valakinek ezek közül jól megy a sora, vagy rosszul megy a sora, attól, hogy ő teljesen cádik, vagy nem teljesen cádik. Teljesen gonosz, vagy nem teljesen gonosz, hogy rása. Ha valaki teljesen cádik, akkor ezen a világon is jól megy a sora, és természetesen az eljövendő világon is. Ha valaki nem teljesen cádik, akkor az eljövendő világon jól fog menni a sora, de hát ezen a világon azt a kevés rosszat, amit meg kell, hogy kapjon, azt inkább ezen a világon kapja meg, mint az eljövendő világon. Ugyanígy a rásáról, a rása, akinek rossz, az... A rása, aki annyira rossz, hogy nem csak az eljövendő világon rossz neki, hanem itt is, és a rása, akinek jó, akkor az a kevés jó, amit meg kell, hogy kapjon, azt ezen a világon kapja meg. Mitől függ ez? Attól, hogy ő teljesen rossz, vagy nem teljesen rossz. Ez az egyszerű értelmezése ezeknek a fogalmaknak. De még kicsit mélyebb értelmezésre mutattunk rá, mégpedig a Zohárból, és azt mondtuk, hogy a rása, akinek rossz, vagy a rása, akinek jó, vagy cádik, akinek jó, vagy cádik, akinek rossz, az azt jelenti, hogy mi van benne. A cádik, akinek jó, abban csak jó van. Nincsen benne rossz ösztön. Szádik, akinek rossz, abban még van rossz, van benne rossz ösztön, habár soha nem kerül, a gyakorlatban soha nem kerül a felszínre, nem is érezzük azt, hogy ez létezik nála, sőt, még talán ő maga sem érzi, teljesen el van kábítva ez a rossz ösztön, de még mindig ott van. A rása, akinek jó, az egy olyan rása, aki azért tesz jót is, és abban állapodtunk meg, hogy a legtöbben ilyenek vagyunk, mivel van neki jó ösztöne, és ezért hívjuk úgy, hogy rása, akinek jó, tehát van jó ösztöne. Rása, akinek rossz, az pedig az a rása, akinek, ha ez teljesen nem is lehet igaz, mert a jó soha nem veszed ki teljesen az emberből, de akiben nincsen. Szinte úgy tűnik, mintha csak rossz lenne. A kérdés az volt, hogy mit jelent az, hogy bénani. És itt még föltettünk egy pár más kérdést is ennek kapcsán, ugye idéztük azt, hogy azt az idézetet, ami a Tánya című könyv is kezdődik, hogy azt megeskedik az embert, hogy mielőtt a lelket, mielőtt lejön el a világra, hogy legyen jó, és ne legyen rossz. De ezzel együtt még az egész világ is azt mondja, hogy jó, tartsa magát rossznak. És erre megkérdeztük, hogy hát ez miért? Mi ebben az értelem, mi ebben a logika? Ha valaki rossznak tartja magát, akkor az vagy föl fogja adni, és azt fogja mondani, hát így is rossz vagyok. Még ennyi minden után is, akkor kár egyáltalán foglalkozni a lelki szintemmel, a lelki egészségemmel. A másik vagy lehetőség például, hogy teljesen maga alatt lesz, és szomorú lesz, és ez sem jó. Ez volt az egyik kérdés, amit feltettünk. Aztán azt is mondtuk, hogy van egy nagyon érdekes idézett Jóbtól, ahol úgy tűnik, mint a Jób azt mondaná, hogy Istennek, hogy teremtettél gonoszokat, és teremtettél igazakat, és nem értjük, hát azt is tanultuk egy másikon, és ugye úgyis logikus, hogy Isten abban nem szól bele, hogy valaki igaz lesz, vagy nem lesz igaz, jó lesz, vagy rossz lesz, ez az ember saját magán, az embernek a szuverén döntése az élete folyamán, hogy milyen utat választ, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan nem mindenki ugyanolyan starttal indul, de azon a belül, a kereten belül mindig megvan a lehetőség a jó és a rossz között választani. Tehát ezt sem értettük. És akkor végül arra jutottunk, hogy a Bénoni az az a szint, ami az emberek többségének a szintje, a közepes, hiszen a közepes az nem azt jelenti, hogy félig jót csinál, meg félig rosszat csinál, mert ez már rása. Ha valaki egy kis rosszat csinál, azt már úgy nevezzük ebben a kategorizálásban, hogy rása, hogy rossz. Ő nem csinál semmilyen rosszat, akkor mi az, amitől ő csak Bénoni? És itt mentünk be a mélyebb magyarázatokba, valaki talán emlékszik, hogy mi volt a dolognak a kulcsa. Nem emlékszünk? De emlékszünk. A dolognak a kulcsa az volt, hogy azt mondtuk, hogy amikor azt mondjuk, hogy valaki jó, akkor ennek minimum, ebben minimum két szintet lehet találni. Egyrészt azt, hogy az, a léleknek az öltözékei jók-e, és a lélek öltözékeiat értsük a gondolatot, a beszédet és a cselekedetet. Ez egy szint, és aztán még egy szint, hogy ennél mélyebben sincs benne rossz. Tehát mit értünk ez alatt? A Bénoninál lehet, hogy fölötlik egy rossz gondolat, de a gondolat beszélve cselekedett szintjére tudatosan ő nem viszi ezt a rossz intuíciót. De az intuíció mégis ott van. Egy szádiknál, egy igaznál már az intuíció sincs ott. Ez a különbség. A lélek öltözékeinek a szintjén mindenki el tudja érni azt, hogy csak pozitív legyen. Tudatosan ne cselekedjen, beszéljen, és akár gondoljon rosszra, negatívra, vétkesre. Ezt mindenki el tudja érni, és ez minden embernek kell, hogy legyen a minimum célja. De ennél mélyebb szintre eljutni, olyan szintre, hogy már ne is legyen benne rossz, tehát még az intuíciós legyen, még csak ne is ötöljön fönn benne a rossz gondolat, arra már nem mindenki képes erre a szintre eljutni. És ezzel megmagyaráztuk azt, hogy mit értett az alatt Jób, hogy teremtettél gonoszokat és igazakat. Ebben a megfogalmazásban a Bénoni is a gonoszok közé tartozik. Tehát azok, azt jelenti, hogy azok közé, akik nem tudják elérni azt a szintet, hogy a rossz intuíció meg se legyen. És megértettük azt is, hogy mit jelent az, hogy tekints magad. Akkor is az egész világ azt mondja, hogy szádik vagy, tekints magad rásának. Ez megint csak azt jelenti, hogy ha az egész világ azt mondja, hogy benned már az intuíció sincs meg, te azért légy óvatos ezzel, és gondold, inkább képzeld magad csak egy Bénoninak, amit itt rásának nevez a szöveg. Hát összefoglalva ez volt az előző órának az anyaga, és azt lehet mondani, hogy ezek szerint a kabala szerint, klasszik filozófia szerint, a zsidóság szerint ez az emberi Isten szolgálatnak a célja, hogy az ember eléri azt, hogy a cselekedetben, a beszédben és a gondolatban ne jusson rosszra vagy a vétkesre. Ez volt nagyjából az előző alkalomnak a témája. A mai előadásnak a témája az az Isten szeretet, ami elég komplex téma, úgyhogy megpróbáljuk az alapfogalmakat egy kicsit átvenni, de nyilván azért fognak maradni olyan mélységek, amiben nem tudunk egy ilyen előadás keretében eljutni. Hát, mit jelent az, hogy Istent szeretni? Nagyon érdekes, hogy tudjuk azt, hogy van 613 parancsolata a Bibliának. És az egyik parancsolat az az, hogy Ve'ahavta Hashem Elokecha, szeresd az örökkévaló Istenedet. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert van az a közismert kérdés, hogy Echev Sálet Szávot Elahava, hogy lehet parancsot adni szeretetre? Ugye, Isten azt mondja, hogy szeresd az örökkévaló Istenedet, ez egy felszólító mód, van egy parancs. Hogy lehet azt parancsolni, hogy teressek valakit, vagy valamit? Ha én nem szeretem a mákos tésztát, akkor maximum arra lehet engem parancsolni, hogy megegyem. De ettől nem fogom szeretni. Cselekedetre lehet parancsolni engem, de egy érzelemre hogy lehet engem parancsolni? Ez a mi kérdésünk. És itt a kérdés az is, hogy mit jelent az, hogy szeresd az örök életet? Ez miben nyilvánul meg, vagy mikor tudom azt, hogy én ezt megtartottam? Azt tudjuk ugye, hogy ennek a 613 parancsolatnak az egyik közös ismérve az mindig az, hogy ez valamilyen gyakorlati dologgal kapcsolatos. Tehát ezek nem ilyen elvont dolgok, hanem ez egy kézzelfogható feladatok, amiket tudom, hogy mikor tartok meg, és mikor nem. De az, hogy Istent szeretni, ez egy eléggé elvont. Önmagában a szeretet az bárki felé egy eléggé elvont dolog. Mikor szeretek valakit, vagy miben nyilvánul meg az, hogy én szeretek valakit. És itt ugye ez is megerősíti ezt a kérdést. A harmadik dolog pedig az, hogy az emberek hozzá vannak ahhoz szokva, és ez nyilván az első kérdéshez kapcsolódik, hogy amikor azt mondom, hogy valakit szeretek, az nem egy... Az szinte egy tőlem független. Független dolog. Tehát úgy értem, hogy független, hogy nem egy tudatosan kialakított dolog bennem, hanem vagy igen, vagy nem. Vagy rokon szenves, vagy nem. És így ez nagyon furcsa, hogy az egyik parancsolat az, hogy szeresd Istenet. És Istennel kapcsolatban pedig egy plusz dimenziót is behoz, amit érdemes tisztázni, hogy nagyon sokszor a köznyelvben az Istenbe vetett hit, vagy bizalom, az össze van mosva az Isten felé való szeretettel. Hogy hiszek Istenben, és az, hogy szeretem Istent, a zsidóság szerint ez nem feltétlenül ugyanaz. Ez ahhoz hasonlítanám, hogy mondjuk a hiszem Istent az olyasmi, mint amikor ismerek valakit, tehát tudom, hogy ő van, hiszem, hogy ő létezik. Az Istenbe vetett bizalom az valami olyasmi, hogy én bízok benne, hogy ő jó, és ő segíteni fog rajtam. Az Istennel való szeretet az pedig olyasmi, mint amikor valakit nem csak ismerek, meg bízok benne, hanem vonzódok felé. Önmagában is miért kéne, hogy szeressük Isten? Tehát ez miért jó? És ugye, hogy kell ezt elérni? A Zohár nagyon érdekes dolgot mond. A Zohár azt mondja, hogy egy parancsolat szeretet és félelem nélkül olyan, mint egy madár szárnyak nélkül. Mit jelent ez a mondat, hogy egy parancsolat olyan, mint madár szárnyak nélkül? Hát erről is beszélni fogunk, de először nézzük meg, hogy pontosan hol írja a Biblia, és mit mond ott erről a parancsolatra. A Biblia azt mondja, hogy halljad Izrael az örökkévaló Istenünk, az örökkévaló egy, Mózes 5. könyvében. Ezt a mondatot nyilván már hallottuk, Smá Izrael, ez a legfontosabb hittétele, vagy ima szövege is egyben a zsidóságnak, minden nap reggel és este elmondjuk. És aztán a szöveg úgy folytatódik, tehát azzal kezdődik, hogy halljad Izrael az örökkévaló Istenünk, az örökkévaló egy, és aztán azzal folytatódik, és szeresd hát örökkévaló Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel, és egész mindeneddel. Legyenek ezek a parancsolatok, amelyeket ma adok neked a szádon, amikor úton jársz, lefekszel és fölkelsz, tanítsd azokra a gyermekeidet, legyenek azok, közd azokat jelként karodra és fejdíszként homlokodra, és közd azokat, és tedd azokat házad ajtófélfájra. Ez a teljes szöveg, aminek az elején, vagy a második mondatban ott van, hogy szeresd hát az örökkévaló Istenedet. Az örökkévaló szeretete, ugyanúgy, mint egy ember szeretete, nyilvánvalóan abban nyilvánul meg, hogy ennek a szeretetnek a következményeképpen, hogy ezt kifejezve én teszek is valamit. De valakinek azt mondom, hogy én szeretlek, de közben nem foglalkozom veled, az nem tűnik őszintének. A szeretetet, azt önmagát nem lehet megtapintani. Maximum a szeretetnek a hatásait lehet érezni. Én szeretlek, akkor én törődök veled, megajándékozlak, a te vágyaidat próbálom kielégíteni. És ebben a szövegben is azt látjuk, hogy azt mondja, hogy szeresd az örökkévaló Istenedet, ez ugye a felszólítás, és aztán mond egy csomó gyakorlati dolgot. Azt mondja, hogy szeresd az örökkévaló Istenedet, és beszélj ezekről a tanokról, amiket én mondok neked, kösd azokat fel a karodra, és fejdíszként a homlokodra, ez ugye a tfilinnek, az imaszínnak a parancsa, amit mai napig is megtartunk, de egyben jelképezi a kart, a gyakorlatot, a fejet, a gondolkodást. Tehát, hogy úgy hasson át az egész minden, de sőt, még a házad ajtófélfejtet az otthonodban is, mindenütt legyen ott ez az Isten, mert a gyakorlatban is érezhető kell, hogy legyen ez a nagy szeretet. Tehát ez biztos, hogy az Isten szeretet, és akkor már itt beszélhetünk akár Isten félelemben is, akkor kap értelmet, hogyha ez a gyakorlatban is megjelenik. Ha én valakit szeretek, akkor megpróbálok azt szerint viselkedni, amit ő elvár tőlem, és mivel Isten ugye adott egy csomó parancsolatot, és elmondta, hogy mit vár el tőlünk, akkor az Isten szeretete nyilvánvalóan arra fog vezetni engem, hogy ezeket a dolgokhoz, gyakorlatokhoz ragaszkodjam. Igen ám, de arról is érdemes még beszélni, ugye, hogy tudom elérni ezt az Isten szeretetet. Menjünk akkor vissza egy pillanatra arra a példára, amit az előbb említettem, hogy ha én valakit nem szeretek, akkor rám lehet-e parancsolni, hogy én szeressem. Hát nyilván rám lehet parancsolni, és van-e értelme, tehát lesz-e rám, hogyan tudom elérni ezt. Bármennyire is igyekszem, ha nem szeretem, akkor el tudok jutni a nagy igyekezetben arra, hogy szeressem. Mit gondoltok erről? Van valakinek valamiféle ötlete? Hogyha valakit én nem szeretek, vagy valamit én nem szeretek, és kötelező szeretnem, van ennek bármiféle értelme? Tehát el lehet érni, hogy valakit szeressek? Hogy?
A címlelést
és hatóságot. Tehát azt mondom, hogy én úgy tudok csinálni, mint a szeretném, de nem fogom szeretni. De itt a parancsolat az nem az, hogy én úgy csináljak, mint a szeretném, az, hogy én tényleg szeressem, hogy dobogjon a szívem, hogyha én meglátom őt. Igen.
Elfogadom, nem szeretem,
elfogadom. Tehát azt mondjátok azért, hogy mégis akkor egy megismerés által, itt most vita van, ha jól értem, de a megismerés által el lehet jutni oda, hogy elfogadom azt az illetőt. Arra, hogy szeressem, arra nem biztos. Vannak, akik azt mondják, hogy igen, egyre inkább tudom szeretni. És te, ha jól értem, azt mondod, hogy ha utálom őt, ha nem szeretem, kifejezetten nem szeretem, akkor nem tudom elérni azt, hogy szeressem. Azt hiszem, hogy jó úton kapizsgálunk, mert azt lehet mondani, hogy ugye, és erről már elég sokat beszéltünk, hogy a zsidóságban és a kabala szerint az értelem az érzelem fölött van, és ennek az egyik célja, vagy az egyik értelme az, hogy mi nem csak az ösztönös érzelmekben, a velünk jött érzelmekben hiszünk, vagy az adott érzelmekben, ösztönös érzelmekben, hanem abban is, hogy ember tudja irányítani az érzelmeit. És azt mondom, hogy tudom irányítani az érzelmeimet, az azt jelenti, hogy igenis képes vagyok változtatni az érzelmeimen. Nem csak úgy csinálni, nem csak legyűrni az érzelmeimet, mert azt mondjuk, hogy ez egy szint, ez az itkáfja, ugye emlékeztek, hogy ez a visszatartás, hogy én nem az érzelmeim szerint cselekszem, mert az értelmem felülbírálja az érzelmeimet, és rájön arra, hogy ezek nem helyes érzelmek, hanem ennél többre is képes vagyok változtatni az érzelmeimet. Tehát egy ember esetében mondjuk tényleg nagyon nehéz, és azt mondom, hogy bizonyos esetekben egy ember esetében nem mindig elképzelhető, hogy képes vagyok rá, de az biztos, hogy ahogy mondtad, a megismeréssel, mondjuk, vagy azáltal, hogy belehelyezem magamat az ő helyzetében, vagy ráismerek, próbálom fölkutatni a jó tulajdonságait, ezek által el tudom érni, hogy szeressem. Én azt kockáztatom meg, hogy még abban az esetben is, ha én nem szeretem őt, még akkor is képes vagyok ezt az utálatot mindenképp csökkenteni, bizonyos esetekben még akár átfordítani szeretet is. Azért nem biztos, hogy egy ember esetében erre képviselők, mert ez lehet, hogy tényleg olyan ember, akiben nagyon kevés jó van. Tehát lehet, hogy nem okvetlenül nem szeretem, hanem azért, mert tényleg megérdemli, hogy ne szeressék, mert annyira egy álnok illető. De ha van benne jó, és azért az emberek többségében van, akkor valószínűleg el tudom érni, hogy kedveljen, vagy szeressen, vagy tiszteljen. Hát nem azt jelenti, hogy úgy szeressem, hogy oda legyek érte, hogy nem bírom ki nélküle, de képes vagyok változtatni azon az ösztönös késztetésen, ami bennem van, mondjuk, hogy eleve mondjuk, ha ránézek valakire, akkor az emberek többségének van egy valami fajta automatikus érzelem, hogy most ez egy rokonszenves illető vagy nem, mondjuk egy 5 perces beszélgetés után. Ezen mindenképp lehet változtatni, attól függ, hogy mennyire próbálok változtatni rajta. Most Istennel kapcsolatban az az ember, aki azt mondja, hogy reggel föl kell, és azt mondja, és ki szeretem ezeket a grafitikat, a, lehet néha látni a falon, hogy Isten szeret téged, meg én szeretem Istent, meg stb. 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 Az ember reggel föl kell, és én szeretem Istent, ez valószínűleg a halucináció, mert ha nem tudom, hogy ki az Isten, akkor hogyan tudom szeretni. Ez olyan, mint azt mondja, hogy szeretem Kovács János, fogalm sincs, hogy ki az. Tehát az mindenképpen Isten esetében, ahogy úgy mondjam, az intelligencia oldaláról, az értelem munkájával tudjuk egyáltalán elkezdeni azt, hogy szeretethez, hogy bármilyen fajta Isten felé való érzelemhez eljussunk. Az enélküli érzelem, majd azért ez nem teljesen van itt, tehát majd részletesebben erre kitérek, de azt lehet azt mondani, hogy az enélküli érzelemek Isten felé valószínűleg tévesek, nem hitelesek. Mert mondjuk egy mákos tészta esetében, ha én azt a mákos tésztát nem nehéz megismerni, ugye megkóstolom, és ki tudom alakítani, hogy ez számomra kedves, vagy nem. De Isten esetében, ha nekem fogalmam sincs, hogy mi az az Isten, akkor nem tudom őt szeretni, vagy félni. Akkor mégis hogy tudok eljutni oda? Azt mondja a Medzücsi Mágid, Dobber Rabbin, a Hasid Rebéknek a második nemzedéke, hogyha hogy lehet elérni a szeretetet? Hisboinenus, és úgy félhetjük, hogy meditáció által. Hitbonenut. Meditáció, ez nem szeretem annyira ezt a kifejezést, mert ez sokszor valamilyen másfajta szellemi munkát idéz bennünk, mint amiről itt szó van. És egy kicsit térjünk ki erre, hogy ez mit jelent. Ugye a meditációnak azért sok formája lehet, úgy általában, most nem zsidó meditáció, de az egyik ugye a közismert meditációs forma, az nagyon merőben ellenkezik arról, azzal, amiről mi most beszélni fogunk. És ezért fontosnak tartom tisztázni. Ugye az egyik az a mantrázás, aminek röviden az a lényege, hogy valamit mondok, de lehet másképp is nagyon sokszor, egy teljesen jelentéktelen, vagy akár értelmetlen, elmondtam azt, hogy kutyafüle 10 milliószor, és ezzel kivonom valamilyen alapszintre lekötöm az ingereimet, és felszabadulnak bennem olyan mély dolgok, amelyik különben nem tudnak felszabadulni. Tehát ez egy ilyen valamilyen fajta, röviden összefoglalva, valami fajta ilyen kikapcsolás a saját, a tudatos énemnek, úgyhogy azt a valami kis kevés dologgal, tudatos koncentrációt alig igénylő dologgal lekötöm. Rövid, valami ilyesmi ez a így tudom elérni azt, hogy a tudat alattiba, vagy a tudatos által nem tudatos korlátai mögé, vagy fájtlai mögé húzódó dolgokba is belátást nyerjek, valami ilyesmi, ha jól mondom, de lehet, hogy vannak, akik itt jobban értenek ez a témához. Tehát, hogy valami ilyesmit hívnak is meditációnak, és akkor így látjuk, hogy ott ül a bácsi, és kezét itt tartja, és valamit mondogat, és teljesen valami más szellemi állapotba kerül. Ez lehet, hogy működik, de mi nem erről beszélünk, ennek semmi köze ahhoz a meditációhoz, és ezért ezt fontosnak tartottam tisztázni, mint amiről mi beszélünk. Az általunk itt használt meditáció szó, fogalom, az egy tudatos gondolkodás. Amikor végig gondolok valamit, megpróbálok valamit minél jobban megérteni, és abból, amit én megértettem, aztán leszűröm az ideillő érzelmi vonatkozásokat. Hogy mondjak egy példát, és ez mind a két irányba működhet. Ha én maradjunk egy másik személy megismerésénél. Ha én egy másik személyt felületesen megismertem, volt alkalma vele egyszer-kétszer találkozni, de próbálom, vannak ugye ilyen helyzetek, amikor elgondolkozok azon, hogy mi is ez az ember? Tehát, hogy még angolul van egy kifejezés, hogy vagy éberül, hogy Anita Fastiótól, én megfogtam ezt az illetőt, most már értem, hogy miről szól. Vannak alkalmak, amikor valakivel találkozom, és nem tudom elhelyezni. És bizonyos dolgokra, hogy leülök, és akkor elkezdem végig, próbálom őt megismerni, nem úgy, hogy beszélgetek vele, hanem abból, amit megismertem, volt alkalom vele találkozni, egy kicsit végig gondolni, és elhelyezni a dolgokat, és megpróbálni megérteni az illetőnek a személyiségét, rájönni, hogy mit, miért csinál, és hogy csinálja. És aztán lehet, hogy nem tudom, hogy volt-e ilyenben. Gondolom, hogy mindenkinek volt erre alkalma, hogy ezt így. Hát, hogy hanem is ennyire tudatosan mondjuk, de hogy gondolkodtam egy másik emberen, hogy miért csinálja azt, amit csinál, vagy milyen háttere van, vagy tehát, hogy mi vezetett, mire, és aztán, amit utána végig gondoltam, akkor könnyen lehet, hogy ebből le is vonok egy bizonyos fajta érzelmet, hogy elkezdem tisztelni jobban az illetőt, vagy nem szeretni jobban az illetőt, vagy szeretni jobban az illetőt. Hát, hogy végig gondoltam őt, és az ő erényeit, vagy hátrányait, vagy annak az okait, és ebből én valamilyen érzelmet szűrök le. Nagyjából ugyanez a feladat Istennel, csak Istennél sokkal komplexebb dolgokból kell, hogy levonjam a következtetéseket, sokkal komplexebb fogalmakat kell, hogy megértsek. Egy embernél sokkal közvetlenebb a kapcsolódási lehetőség, hiszen tudok vele találkozni, beszélgethetünk, figyelem az arc kifejezéseit, viselkedését, és ezért, és aztán elevet meg tudom azt, hogy mi az egy ember, tehát van egy hasonlítási alapom, esetleg már megismertem hozzá hasonló más embereket, bele tudom jobban képzelni magamat a helyzetébe. Ez nem olyan komplex, és még így is azért nagyon sokszor komplex, még egy pszichológusnak ugye nincs könnyű dolga, meg önmagunknak sincs, amikor még akár saját magunkat is meg akarjuk ismerni. De Istennél sokkal komplexebb elvon dolgokat kell, hogy megértsek, és ezért aztán egyrészt két dolog miatt is nehezebb ez a meditáció. Egyrészt azért, mert maga a felfogandó téma, a megértendő téma, amit nekem végig kell gondolnom, az sokkal bonyolultabb, mint mondjuk egy ember megismerésénél. Isten megismerése sokkal bonyolultabb, mint egy ember megismerése. És aztán az abból leszűrendő érzelem elérése is nehezebb, hiszen ez nem egy olyan közvetlen kapcsolat, mint egy ember, akivel találkozom. Tehát két okból is ez a meditáció nehézkesebb, vagy nagyobb feladat. De azt lehet mondani, hogy valóban ez a két dolog az, a két szintje, vagy a két feladat ennek a meditációnak. Van a meditációnak egy olyan része, amikor végig gondolok egy valamilyen, megpróbálom Istent jobban megismerni, hogy úgy mondjam, és aztán van, de ez egy teljesen szellemi, logikai síkon, a racionalitás terén működik, és aztán pedig a következő lépés az, amikor ebből egy valamilyen fajta érzelmet is megpróbálok szülni. Mi, aki már tanultunk egy kis kabalát, már vannak ötleteink esetleg, hogy mi az, amire el kell kezdenem gondolni, és én most konkrétan arra gondolok, hogy leülök egy este, és elkezdek valamit gondolkodni. Ami önmagában sem egy könnyű feladat. Próbáljuk meg elkezdeni gondolkodni valami tudatosan. Nem egy egyszerű dolog. Úgyhogy nincs előttünk egy matek feladat, amit meg kell oldani, hanem tényleg tudatosan a gondolatainkat vezetni valamilyen téma körül. Úgyhogy ne hagyjuk, hogy eltereljen minket bármi, ez nem egy könnyű feladat. Ez egy valóban egy erős koncentrációt igényel, és amúgy valaki kívülről ránk néz, akkor nem tud hozzánk beszélni, vagy tehát egy kicsit azért el vagyunk varázsolva. Ez önmagában is egy nehéz feladat. Tegyük föl, hogy ez olyasmi, mint amikor az ember egy matematikai példát mondjuk végig gondol, vagy mondjuk képzeljük el, hogy tanul, úgy kezdődhet ez az egész, hogy mondjuk olvasunk egy, most én a dolognak a gyakorlati részét próbálom kicsit elmondani, vagy mondjuk olvastunk egy könyvet, és ezt a könyvet először az első menetben lefuttatjuk magunk előtt. A gondolatainkban. Végigfuttatjuk az elejétől a végéig. Vagy mondjuk az első fejezetet. És mielőtt először így elismételtük gondolatban azt a fejezetet, utána megpróbáljuk a fejezetnek a részleteit megérteni. Az összefüggéseket megtalálni. De ezt mind tudatosan, tehát nem csak úgy, van a gondolkodásnak egy olyan fajta, amit az ember csak így fölötlik a megoldás. Itt tényleg arra van, hogy tudatosan valamire végig gondolj. Na, te visszatérve, akkor mi, aki már tanultunk kabalát, és pláne az első kurzusnak a témájából, lehetnek ötleteink, hogy mik azok a témák, amikre mi tudnánk meditálni. Mondjuk például, tanultunk arról, az első óra nagyjából arról szólt, hogy elmagyaráztuk, hogy Isten egysége, a monoteizmus, az azt jelenti, hogy Isten az minden, és igazából, ha ezt így végig gondoljuk, akkor arra jutottunk, hogy Isten nem hagy helyet semmi másnak. Igazából más Istenek kívül nem nagyon létezhet. Mert ez foglalja magában az egy Isten hit. Sőt, Isten fogalma, a végtelen. Most ezt önmagában végig gondolni, és logikai úton levezetni, az ember ezt végig gondolja, és ebben elmélyül, tehát ennek az összes vonatkozását, és most nem fogom elismerni az összes vonatkozását, de ha majd megnézzük a jegyzeteinket, akkor látni fogjuk, nagyon sok minden dologgal összekapcsoltuk, ezt mind végig gondolja, akkor önmagában ez már egy milyen érzést szülhet be neki? Szerintetek? Milyen fajta érzés fog ebből születni? Akkor jól értem, itt most kétfajta választottatok. Az egyik az, hogy én azt, hogy úgy érezzük, hogy milyen kicsik vagyunk Istenhez képest, de pedig azt mondod, hogy éppen egy teljesebb képet kapsz a világ, harmonikusabb. Én most ez amit te mondtál, az inkább választod az én kérdésemre, mert én úgy érzem, hogy te inkább egy ilyen általános, hogy a számod az életben mit jelentett ezeknek a fogalmaknak a megértése. Most konkrétan arra gondolok inkább, hogy ha már ezeket a dolgokat megismertük, és én elkezdenék erről meditálni, hogy Isten minden, akkor mit fog ez bennem szülni? Én egyetértek, hogy egy dolog, ami biztos szülni fog bennem, az, hogy én rájövök, hogy én mennyire nem vagyok semmi. Nem, ez nem pejoratív, ez nem azt jelenti, hogy én nem a hiába valóságot érezném, én mondjuk sokkal inkább azt viszont igen, mondjuk ha ezt értetett kisítőség alatt, azt mondjuk, vagy kicsinyesség alatt, azt viszont igen, hogy ezek az én kis dolgaim, amik én fölből szülök, azok semmisek, ezek mind ugye én is egy sem nagy semmi vagyok. De akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk ezt a kabala nyelven úgy jelenti, hogy bitul. Én érzem az én megsemmisülésemet, érzem a nullifikációmat, hogy mennyire semmi vagyok. Miért? Mivel a meditációmnak a témája az volt, hogy Isten minden, és rajta kívül semmi sem létezik, akkor automatikusan felém ez mit fog jelenteni? Azt, hogy én semmi vagyok. Akkor egy ilyenfajta érzelmet fog szúrni bennem. Ha egy másik fajta témát választok a meditációm témájának, mondjuk azt, hogy Isten milyen fantasztikus, mondjuk ez egy alacsonyabb szint, azt végig gondolom, hogy Isten milyen fantasztikus világot teremtett, és ez a világ, ez mennyire szépen összeáll, és minden kis apró részlet valamilyen fantasztikus módon kiegészíti a másikat, és ez csak Isten műve lehet, és Isten milyen micsoda energia van e mögött, és stb. Akkor ez már nem azt fogja szólni benne, hogy milyen semmi vagyok. Sőt, éppen az én, mondjuk testemnek a csodálatos összetétele az, amiről én gondolkodok, és persze lehet ezt kiterjeszteni az egész világra, de mondjuk elég csak az emberi testnél maradni ahhoz, hogy az ember elcsodálja az egészet. És akkor mondjuk ez inkább egy olyan fajta érzelmet fog bennem szólni, hogy Isten mennyire vonzó, mennyire hálás vagyok neked, vagy mennyire csodállak. De nem feltétlenül azt fogja bennem szólni, hogy mennyire semmi vagyok hozzád képest. Azt akarom ezzel mondani, hogy attól függően, hogy a meditációnak milyen a témája, tisztán értelmisíkon, ettől függ, hogy milyen érzelem születik ebből. Ugyanúgy egy embernél. Ha azt gondolom végig annál az embernél, hogy jaj, szerencsétlen, milyen hátterrel rendelkezik, és ezt végig is gondolom, és megértem, hogy ezért miért viselkedik úgy, ahogy viselkedik, és miért olyan erőszakos, éppen azért, mert vele is erőszakosak voltak, és ezeket a dolgokat simán értelmi síkon megértem, akkor mondjuk az érzelm, ami ebből születni fog, az szánalom. De hogyha mondjuk azt gondolom végig, hogy ez egy milyen fantasztikus tudású ember, aki hogy micsoda összefüggéseket lát a világban, és itt van, akkor ez nem szánalmat fog bennem szülni, hanem mondjuk tiszteletet, vonzódást felé. Ha azt gondolom végig, hogy ennek az emberek micsoda hatalom van a kezében, és hogy egy csesztintésre mit tudna elérni, és itt, akkor ez mondjuk félelmet szül bennem. Az, hogy mit gondolok végig, ha hívjuk ezt meditációnak, ez Ettől függ, hogy milyen érzelem fog születni bennem. Most a kabala Istenről is, ahogy már észrevettük, nagyon sok szinten beszél. Ugye mi már két szintet mindenképp ismerünk. Mi ez a két szint? A Sovev Kolámin, az isteni fény, amiről azt mondtuk, hogy körbeveszi a világot, és a Memale Kolámin, ami megtölti a világot. Ugye? Emlékszünk, ez erről szólt nagyjából az egész előző kurzus. Tehát akkor minimum, amiről elkezdhetünk gondolkodni, az ez a kétfajta isteni fény. Vagy a Memale Kolaminról, vagy a Sovev Kolaminról. Most akkor egy kicsit frissítsük föl magunkban azt, hogy milyen, mit is jelent ez a két szint. Ugye azt mondjuk, a Sovev Kolamin az végül is az az isteni fény, ami a végtelen isteni fény, amiről azt mondtuk, hogy ez a végtelen az, ami Istennek a valódi eszenciája, vagy majdnem, hogy valódi eszenciája, a számunkra felfoghatatlan, mindent kitöltő, és egyben semminek sem helyet hagyó szintje Istennek, a valódi szintje, a lepleze, a mindenfajta állarc nélküli szintje Istennek. Aztán van a Memale Kolamin, hiszen azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy Isten létrehozza a világot, mit kell tennie? Összehúzza, vagyis inkább eltakarja, cincum, eltakarja, összehúzza ezt a fényt, hogy helyet hagyjon, úgymond, legalább érzésben a teremtményeknek. És aztán azt mondtuk, hogy miután csinált egy ilyen kis helyet, egy ilyen üres helyet, utána oda megy a Memale Kolamin, a mindent megtöltő fény. És azt mondjuk, hogy ez a Memale Kolamin Isten, ez a Istennek ez az arc, ez már nem az az arc, ami azt mondja, hogy csak én vagyok, hanem ez az az arc, ami azt mondja, hogy én megteremtelek téged, meg téged, meg téged, ami magában foglalja azt, hogy persze én vagyok mindennek az okozója, de te is létezel, hiszen megteremtettelek, meg te is létezel, meg te, mindenki létezik, minden létezik. Akkor ez a két isteni szint, alapvető szint, amiről most mi beszélünk. Azt, hogy én melyikről meditálok, ez változtatni fog azon is, hogy ez milyen hatással lesz az én érzelmeimre. Akkor vigyük végig a gondolatot. Mondjuk, mit jelentene az, hogy én meditálok arról, hogy Memale Kolamin? Akkor az előbb említett példával élve, mondjuk ez azt jelenteni, hogy végig gondolom azt, először is végig gondolom az én a világnak, mondjuk egyáltalán a fizikai világnak a működését. Megismerem a természettudományok által. És felfogom azt, hogy milyen fantasztikus ez a világ önmagában. Aztán végig gondolom azt, hogy mennyire egy emberhez mérten, mennyi, micsoda energiára vagy tudásra lenne szükség ennek az egész gyönyörű dolognak a létrehozatalához. Aztán végig gondolom azt, hogy mindez a világ, amiről mi itt beszélünk, ez mind csak a fizikai világ, és mivel tanultam kabalát, azért tudom, hogy léteznek más síkon is világok, létezések, szellemi síkon, ugye van a négy világ. Végig gondolom azt, hogy azok a szintek, micsoda fantasztikus szintek, milyen fantasztikus teremtmények vannak ott mondjuk, vagy azok a szférák, és aztán végig gondolom azt, hogy mindez, minden mögött micsoda fantasztikus isteni energia van. Ez mondjuk nagyon rövidre fogva, ez egy olyan fajta meditáció, amikor a Memale Kolaminról, az mindent megtöltő isteni fényről meditálok. Milyen fajta szeretetet fog ez bennem szülni, vagy milyen fajta érzést? Egy olyan fajta szeretetet, és a szeretet attól értem, hogy egy fajta vonzódást Isten felé, amikor azt mondom, hogy természetesen abból indulok ki, hogy én létezek, és továbbra is létezek, de egóm nincsen, hiszen belátom azt, hogy mindennek Isten az okozója, mindennek, minden mögött ott van Isten. Kicsit jobban kifejtem ezt a meditációt. Ez a meditáció szól arról, hogy a teremtésről. Hogy Isten hogyan teremti minden pillanatban a semmiből a valamiből a világot. Ebben a gondolatban benne van az, hogy megteremti. Hiszen, hogy létezünk. Tehát a saját létezésemet mondjuk ilyen szempontból nem vonom kétségbe, hanem csak mondjuk azt mondom, hogy én létezek, de teljesen Istentől függően. Akkor ez egyfajta érzést, egyfajta vonzódást, érzelmet fog bennem szülni Isten felé. Teljesen másfajta lesz az az érzelem, ami akkor születik, hogyha egy magasabb isteni fényről kezdek el gondolkodni, a Sovevről. Ha a Sovevről gondolkodom, akkor mire fogunk gondolni? arra fog gondolni, hogy mindez, amit én eddig végig gondoltam, hogy milyen fantasztikus ez a világ, és hogy nem csak a fizikai világ, hanem a szellemi világok. Ez mind-mind végül is semmi. Végül is Isten kívül semmi nem létezik. Ez Istenhez mérten, Isten szemszögéből ez nulla, így mondjam. Hiszen Isten a végtelen, a végtelenhez képest pedig nem létezhet semmi más. Akkor itt már nem csak azt mondom, hogy én hogy ne léteznék. Én mindenképp létezek. Csak természetesen Isten. Isten az, aki folyamatosan létezett. Hanem mondjuk akár már szinte a saját létemet is kétségbe vonom. Akkor azt mondom, és természetesen nem, mert tudom azt azért végsősorban, hogy létezem. De ahogy te mondtad, itt már nem azon van a hangsúly, hogy én létezem. És milyen fantasztikus vagy te, hogy te létrehoztál engem. Hanem azon van a hangsúly, hát én igazából alig, hogy nem is létezem, hiszen hozzád képest én semmi vagyok. Akkor már sokkal kevésbé rajtam van a hangsúly, sokkal inkább Isten végtelenségén van a hangsúly. Hát mondjuk ez például a meditációnak két szintje. De akarunk ennél egy sokkal alacsonyabb szintű meditációt, akkor azt is lehet mondani, hogy csak arról meditálok, hogy Isten milyen jó hozzám. Ellát engem vacsorával, reggelivel, ebéddel, megélhetéssel, stb. És ezért szeretem én ezt az Istent, hálás vagyok neki. Mondjuk azt lehet mondani, hogy ez akkor a legalacsonyabb szint. Aztán menjünk egy szinten följebb, amikor már egy kicsit magasabban gondolkodom, és végig gondolom azt, hogy az én létem, nem csak az, hogy megvan az ebéd meg a vacsora, hanem az egész létezésem, és az egész világ létezése csak Istentől függ. Még magasabb szint, amikor arra gondolok, hogy igazából csak Isten létezik. Valódi léttel csak Isten létezik. Mi változik ebben a három szintben? Az én egómnak a mértéke elsősorban. Az első szintben mi van a középpontban? Teljesen így. Nagyon hálás vagyok neked, mert te azt nekem. Enni, inni, ruha, lakás, kocsi. Hálás vagyok neked. Ki van itt középpontban? Természetesen én. A következő szintben is, a kiinduló pont, mindenképp én vagyok. Azt mondom, látom ezt a saját létemet, és ez egy milyen fantasztikus lét. És látom azt az a világot, ami körülöttem, és rájövök, hogy nélküled egy pillanatig se lennék. Itt még mindig az én létezésem az kétségbe vonhatatlan, hiszen ez az egésznek a lényege, hogy azt mondom, hogy nélküled én nem lennék, de vagyok. Ezért látom azt, hogy micsoda függőségben vagyok tőle. Egy még magasabb szinten pedig azt mondom, hogy az én létem egyáltalán egy szinte semmi hozzád képest. Ez mind-mind három szint, és attól függ, hogy mi a kiindulási pont, ettől függ, hogy milyen érzelmet fog ebből szülni. És az is nagyon fontos, hogy ebben mind-mind változik az én egómnak a szerepe. Ugye az első szinten ott teljesen én vagyok a középpontban, a második szinten nem is én vagyok a középpontban, de én vagyok a kiindulási pont, és a harmadik szinten már alig létezem. Egy kicsit mondjuk egy házastársi kapcsolattal is, mondjuk egy szerelemben, mert igazából itt a szeretetre, inkább a szerelem az, ami Isten szeretetre, mint a szerelem az az igazi fordítás, az igazi megfelelő. Ott is azt lehet mondani, hogy van egy olyan fajta, azt szokták mondani, hogy ha valakit szeretek, akkor szerethetem úgy, hogy én vagyok középpontban. Én szeretem mondjuk a sült csirkét. Szeretem a csirkehúst. De ott nem arra van szó, hogy én szeretem a csirkét. Ugye, és ezért megyek és ajándékozok neki egy kis magot. Hanem szeretem megenni a csirkét. Tehát igazából nem a csirkét szeretem, azt szeretem, amit a csirke ad nekem. A finom húsát. Mondjuk egy baráti kapcsolatban, és elképzelhető, hogy én nagyon szeretlek. Nem arról van szó, hogy én szeretlek. Én szeretem azt az érzést, amit te adsz nekem. Nekem az jól esik. Vagy még primitívebb szinten, vagy még durvább szinten szeretem azt, hogy te mindenféle ajándékokkal, vagy szívességekkel ellátsz engem. Ezt szereted, de itt nem téged szeretlek. Én azt szeretem, amit te adsz nekem. Ugye? Akkor Istennel szemben is lehet egy ilyenfajta szeretet. Nem arról van szó, hogy te érted. Maximum hálás vagyok neked azért, amit te adsz nekem. Ez a legprimitívebb szintje, hogy úgy mondjam, az Isten szeretetnek, ami már egy szép szint. De egy emberi kapcsolatban is van egy magasabb szint, amikor azt mondja, hogy én szeretlek, és ezért én képes vagyok neked, én képes vagyok áldozni, mondjuk érted. Mert én téged szeretlek, én nem magamat szeretem. Én téged szeretlek, és ezért szeretek tenni érted. Mivel nem csupán arról van szó, hogy szeretem azt az érzést, amit adsz nekem, hanem mondjuk ebben a szeretetben már ott van a tisztelet. Én, igen, mondjuk az igazság az, hogy egy emberrel, és bárkivel szemben, ez egy nagyon nehéz dolog, mert végsősorban az ember magát, tehát mindig maga, az ő saját egója van középpontban, de mondjuk egy lehet hasonlítani egy gyerek, a gyerekeimhez való szeretethez. Amikor nem csak azért szeretem őket, mert ők örömet okoznak nekem, vagy jó érzést adnak, és ha már nem fognak adni, akkor elválunk, hanem ott szeretem őket, én mindent megteszek értük. Akkor pillanat, az Istennel való szeretetnél is, van egy másik fajta szeretet, amikor már nem arról van szó, hogy te mit teszel értem, vagy megteremtesz engem, hanem arról van szó, hogy én érzem azt, hogy igazából én semmi vagyok, és egyedül te vagy. Igen, kérdés? Nagyon egyszerűsítve lehet azt mondani, igen, hogy igen, tehát az én egóm mennyire van központ, a dolgok középpontjában. Az egyik egy önző szeretet, az önzésnek ez egy nagyon-nagyon-nagyon kifinomult formája természetesen, hiszen itt is azért, ha arra szintre eljutok, hogy én érzem azt, hogy az én létem folyamatosan Istentől függ, hát ez egy fantasztikus dolog, ez nem tudom, én nehezen tudom magamat elképzelni, hogy én ezt érezzem, még megérteni is, tényleg megérteni is egy nehéz dolog. De mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy még ott is arról van szó, hogy végül is a magam léte a kiinduló pont, és érzem azt, hogy én mennyire nem léteznék Istennél. Még mindig arról van szó, hogy én létezem. Egy még magasabb szint viszont az, amikor azon meditálok, hogy mennyire csak Isten létezik igazából, és a mi létünk a mesdjén van a igazából a létezésnek, csak azért létezünk, mert Isten így akar, és stb. De igazából a mi létünk semmi Istenhez képest. Ez már nem arról szól, hogy nem én vagyok a középpontban, hanem nagyon is teljesen Isten van a középpontban. Tehát a kabala általában, amikor a Isten szeretetről beszél, akkor erről a két szintről beszél. Van az a szint, a Malekol Almin, a mindent megtöltő isteni fény, milyen való meditációnak az Isten szeretete, és van a Szovekol Almin, és a mindent körbevevő isteni fény, a végtelen isteni fényen való meditációnak a származó Isten szeretet. De minden esetben az Isten szeretet az egy valamilyen fajta meditációból származik. Figyelj, a szeretet az azt jelenti, hogy a vonzódás, a kapcsolódni akarás Istenhez. És aztán van egy nagyon primitív szintje, amikor azt mondom, hogy azt jelenti Isten szeretni, hogy végig gondolom, hogy Isten milyen sok jót tett velem, és ezért hálás vagyok neki. Ez alatt a két szint alatt van. Tehát, hogyha alulról fölfelé megyünk, akkor a legalacsonyabb szint az, amikor arról van szó, hogy egyszerűen Isten mennyi jót tettél velem, köszönöm szépen, és hálás vagyok neked, és szeretlek emiatt. Magasabb szint, amikor itt az egész létemről, és az egész világ létezésének a függőség, Istentől való függőségéről gondolkodom, és az ebből származó érzelem, és az ennél magasabb szint pedig az, amikor arra gondolok, hogy mennyire semmi vagyok Istenhez képest. Erről a három szintről beszélhetünk. Ugyanúgy különben, hogy az Isten félelemben ez megvan, ugyanúgy meg az Isten szeretetben ez megvan, ugyanúgy meg az Isten félelemben is. Mert itt két mitva is van. Ugyanúgy, ahogy azt mondja, hogy szeresd örökké a Istenet, ugyanúgy írja, hogy féld az örökké való Istenedet. Mit ez az Istent félni? Ez még több ilyen félratív dolgot hoz föl bennünk, hogy miért kéne félni Istent, olyan gonosz az Isten. Az Istentől való félelem az nem az általános értelmen vett félelem, amit mi használunk, az nem azt jelenti, hogy félek mondjuk a büntetéstől. Ha azt mondjuk, hogy féld az Istent, az nem a hirathaon és a büntetéstől való félelemről van szó. Az egy primitív szintje az Isten félelemnek. Olyasmihez hasonlít, mint amikor hálás vagyok Istennek azért, hogy milyen jót tett velem. És félem Isten, félem a büntetést, hogyha én majd nem viszazzom kellően az ő szeretetét. De ez nem Isten félelem igazából. Ez a botütés félelme. Én nem Isten félem, hanem a botját. Nem Isten félem, hanem a büntetést félem. Hasonló módon, ahogy hálás vagyok Istennek azért, mert mennyi jót tett velem, nem Istent szeretem, hanem igazából magamat szeretem, és ezért örülök annak, hogy mennyi jó történt velem. Ennél azonban van legalább két magasabb szint, és hasonló módon az előzőkhöz van egy olyan szint, amikor azt gondolom végig, hogy Isten mennyire Istentől függök minden pillanatban, amely málekolálmin, hogy az én teremtésem, az én létezésem mennyire folyamatosan Istentől függ, ez egy szint. És akkor ez mit eredményez bennem? Megint csak egy nem a büntetéstől való félelmet, hanem az érzést, hogy azt a tiszteletérzést mondjuk így, vagy a szégyenérzést, mondjuk tiszteletérzést, hogy azt érzem, hogy igazából én létezem, de az én létem folyamatosan Istentől függ. És egy magasabb szint pedig, amikor már szinte olyan, mint amikor egy nagyon nagy ember mellett szégyellem magam, félem azt a nagy embert. Ez nem azt jelenti, hogy félek attól, hogy ő megver engem. Egyszerűen olyan kicsinek érzem magam mellett, hogy elszégyenek, legszívesebben elbújnék a sarokba. Nem azért, mert félek, bejön ide együtt egy Einstein. Mert mindannyian megpróbálunk kicsit csöndbe maradni, és kicsit remegünk, kicsit félünk tőle. Miért? Nem azért, mert féljük, hogy megver minket. Nem azért, mert az ember érzi az ő kicsinségét ő mellett, az ő tudása mellett, és azért összehúzza magát. Hasonló módon a harmadik szint az, hogy átérezzük azt, hogy Istenhez képest mi semmik vagyunk. És ez egy ilyen, szinte egy ilyen szégyenérzetet ad bennünk, hogy teljesen semmik vagyunk Istenhez képest. Tehát erről beszélhetünk, amikor azt mondjuk, Isten félelem és Isten szeretet. Mi lesz ennek az eredménye? Hol lesz érezhető azt, hogy én tényleg szeretem Istent, vagy nem? Azoknak a parancsolatoknak a gyakorlásában, amiket előírások. Mi nem azt jelenti, hogy a parancsolatokat nem kell megtartani, amíg én nem szeretem Istent, vagy nem félelem. Mi nem jutottam el azt, hogy végig meditáltam, mert málek alá, mint és eljutott egy valódi érzés bennem. De ahogy a Zohár mondja, a parancsolatok akkor tudnak majd fölrepülni, akkor kapnak szárnyakat, hogyha alá vannak támasztva valamilyen fajta Isten félelemmel és Isten szeretettel. Mindaz, amiről mi eddig beszéltünk, az egy valamilyen fajta tudatos megszerzése az Isten szeretetnek, vagy Isten félelemnek. És ezek szerint létezik ilyen. Sőt, elsősorban ilyen létezik. Nem az van, hogy egy nap fölkelek, és azt mondom, hogy hú, én imádom Istent, oda vagyok érte, hanem az van, hogy egy meditáció által tudom elérni ezt. És még egyszer hangsúlyozom, ezt nem szabad kelleni az Isten hittel, mert az lehet, hogy úgy jön, hogy én elkezdek hinni Isten, én úgy látom, hogy egy nap, hogy Isten nélkül én, hogy biztos, hogy van Isten, vagy akár ez velem született túl a személyiségemnek egy része, hogy én úgy érzem, hogy van Isten. De ez még nem Isten szeretet. Lehet, hogy én hívő ember vagyok, de ez még nem Isten szeretet, ez még nem dobog a szívem, amikor Istenre gondolok. Értitek, amit mondok? Olyan, mint ismerlek téged születésem, mondtam, nem azt jelenti, hogy én szeretlek. Ezt ki kell fejleszteni, azon dolgozni kell. De az igazság az, hogy van még egy szintje az Isten szeretetnek, amiről mi még nem beszéltünk. Mi eddig úgy állítottuk ezt be, mint hogyha ez egy teljesen tudatos dolog lenne, amit csak tudatos gondolkodás, meditáció által lehet elérni. Van azonban egy másik szint is, amit úgy hívnak, hogy természetes szint. Ávátivit. A természetes szint az azt jelenti, hogy mivel a bennünk lévő lélek az egy isteni szikra, ezért természetes, velünk született módon szinte vonzódunk Istenhez. Ami azt jelenti, hogy az, amit eddig mondtunk, hogy az Isten szeretet az egy tudatos meditációra épülő valami, ez nem teljesen állja meg a helyét, mert igazából van bennünk egy velünk született Istenhez való vonzalom, szeretet. Csak a probléma az, hogy ez egy olyan szeretet, ami nem, az esetek többségében nem tudatosul bennünk, vagy a külvilág, illetve természetesen emiatt a külvilágban sem, de mégis ott van. És néha-néha előbukkan. Ha előbukkan, akkor esetleg lehet ráépíteni, és tovább lehet vinni. Vagy meg lehet próbálni, hogy az előbukkan, meg lehet erősíteni. Hol látjuk azt, hogy van bennünk ilyenfajta vonzódás? Abból, hogy mindenfajta előkészület nélkül sokszor elindulunk mondjuk Isten felé, vagy tehát, hogy mégiscsak egy nap fölkelünk, és úgy érezzük, hogy Úgy látszik, mint hogy mindenfajta tudatos előkészület nélkül közelebb kerülnénk Istenhez, vagy érzünk valamilyen fajta vonzódást a spirituális vagy isteni dolgok iránt. Amiről nem lehet azt mondani, hogy azért történt, mert leültünk és meditáltunk órákon hosszat, hanem azért történt, mert ez bennünk van, velünk született dolog. Tehát azért mégis van valami olyan természetes, sem a természetünkben levő velünk született Isten szeretet. Hogy van egy belső köztetés. Kérdésed kapcsán, hogy a intuíció lehet a meditáció része. Hát, hogy egy kifejezően tudatos dologról van szó, sőt, a Talmud azt mondja, hogy ha szitimálisonim, az első jámborok, ezek egész nap imádkoztak. Délelőtt elmondták a reggeli imád, délutánig elmondták a délutáni, az este elmondták az esti imád, és így tovább. Hogy lehet annyit imádkozni? Az ima a zsidóságban eredetileg, és mondjuk a haszid világban, az ennek a meditációnak az ideje. Ezt jelenti, hogy mondjuk én, amikor a jesivába tanultam, akkor nem is mindenki, de sokan mondjuk megpróbáltak meditálni az ima előtt, mondjuk egy 15 percet, vagy 20 percet. És ez azt jelenti, hogy végig gond, tehát az ima a zsidóságban, először is azt érdemes tisztázni, az ima az nem a fohász, mondjuk, hogy így mondjam a ebben az értelemben fohász, amikor valamit kérek Istentől, hanem az ima az Istennel való kapcsolódásnak az útja, a lehetősége. És ahhoz, hogy az ima szövege, nem csak az ima szövegén gondolkodjak, hanem az ima szövegének több jelentése legyen, előtte, mondjuk az ima előtt egy bizonyos fajta először is van egy, mondjuk egy haszid jesivákban van egy másfél óra haszid filozófia ilyen tanulás, és aztán azon megpróbálnak egyesek, nem mindenki, nem mindig, kicsit meditálni. Egy 15-20 percet azon, ami mondjuk gondolkodások ott ülnek, és lehet látni. Volt egy fiú nálunk, aki minden nap 3 órán keresztül imádkozott. Mit csinált? 2 óráig tartott ez a meditáció, és aztán 1 óráig az ima. És hosszan ott tudott ülni, és így dülöngélt, és lehetett látni, nem ilyen, elszállt, hanem tényleg tudatosan koncentrált egy témára, és azt gondolta végig. Ez a fiú kitűnően értett ezeket a témákat, mert tényleg sokkal jobban meg is értette a dolgokat. Mert végig gondolta őket, minden vonatkozásukat, jól bevéste a agyába, és megértette, és a több, stb. Ezt jelenti az a meditáció, amire gondolunk. Nem egy ilyenfajta, ilyen intuitív... Mit? Az intuíciót? De itt most, még egyszer, itt ez a meditáció, amiről művészünk, az tudatos gondolkodás. Azt jelenti, hogy én leülök, és elkezdek azon a témán, amit éppen tanultam, hogy ezeket le vannak írva, és sokkal mélyebben le vannak, és egyszerűen végig gondolom azt, amit olvastam, és megpróbálom jól megérteni, minden vonatkozását megérteni. És ez fog bennem szólni valamilyen fajta érzem. Racionális gondolkodás. Igen. Teljesen. Hát teljesen más. Igen. Úgyhogy ezt értjük azzal, amit azt mondjuk, hogy Isten szeretni. Valami ilyesmit értünk. A következő órán ennek a folytatásáról lesz szó, ha jól emlékszem. Arról lesz szó, hogy oda és vissza. Arról fogunk beszélni, hogy ha valaki tényleg ezt végig gondolja, mondjuk végig gondolja azt, hogy Isten minden, és hogy Isten kívül semmi nem létezik, akkor ez milyen... Tovább visszük ennek az érzelemnek a hatásait, mit szülhet benne, egy milyen vágyat szülhet benne, mondjuk akár azt, hogy elhagyja a létet, és elhagyja a lélek, elhagyja a testet, vagy ilyesmi, és hogy ennek az egy mit jelenthet az? Vagy hogy áll ez a kérdés, ez a zsidóság? Hogy akkor 2 hét múlva.